Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az összhang szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A keresztények erkölcsi világképének középpontjában az ember kiválasztottságának hite és a kegyelem mindenhatóságába vetett reménység áll. Ezen az alapon bontakozhatott ki a sajátos európai etikai gondolkodás, melynek alapelve a lelkiismeret szabadsága. Az iskolai közegben megtartott hittanóra nem kiveszi a társadalomból a gyermeket, hanem abban a világban, abban a közegben tanít a hitéről, a lelkiségről, az egyházról, Jézusról, amelyben a mindennapi életét éli a gyermek. Témánk: hitoktatás az iskolákban. Köszöntjük az összhang mikrofonja előtt Csáki Károly nyugalmazott református lelkipásztor írót. Tiszteletes úr, jó napot kívánok, békesség Istentől, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Békesség Istentől, tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit, munkatársait, és egyben a szerkesztő urat. Néhány olyan mondat hangzott el a mai beszélgetésünk témaköréből, melyről nagyon időszerű beszélni. Nagyon örvendek azoknak a gondolatoknak, amit a felvezetőben hallottunk az ember kiválasztottságáról, hitről és kegyelembe vetett reménységről. Olyan mért tartalmú kérdések ezek, melyek az egyetemes keresztényegyház életét, hitünk kérdéseit határozzák meg. Ezek a kérdések a mai gondolkozásunktól távolinak tűnnek, még a kifejezések is idegenül hangzanak. Noha mindennapi életünk részei kellene legyenek. Bibliai tanítás, keresztény nevelés késztet arra, hogy gyermekeink megismerkedjenek hitünk kérdéseivel, akár vallásórai, konfirmációi vagy iskolai hitoktatás révén. Ezért nagyon jelentős, hogy legyenek keresztény iskolák, ahol minden felekezet a maga hitvallása szerint neveli gyermekeit. Pár évtizede itt Marosvásárhelyen is van református középiskola, a református kollégium, és van a második Rákóczi Ferenc római katolikus liceum. Bár ezeknek az iskoláknak létrejötte, azzal közel fél évszázad után kezdődött az újraindítása, de nem ment könnyen. Nem volt egyszerű dolog, de hála Istennek megvannak és működnek.
Csáki úr, 2018-ban jelent meg a Lilióma tövisek között című könyve, amely témaszerűen igencsak ide illik.
Valóban. Ami a könyv tartalmát illeti, eltekintve néhány emlékbeszédtől, két nagyobb témát ölel fel. Az egyik az 1948-ban megszüntetett református kollégium újraindításának a története, mondhatnám így is, hogy kálváriája. A másik nagy téma az iskolai református nevelés kérdése. És itt nem elsősorban kis iskolásokról van szó, sokkal inkább a református kollégiumokban folyó vallásos nevelésről. De ejthetünk szót akár a kisebbek hitoktatásáról is. Az első témához nem úgy fogtam hozzá, mint egy történész, mert nem vagyok az. De mert jelen voltam, és átéltem az elindulással járó sok-sok akadályt, igyekeztem minél szemléletesebben úgy megörökíteni az eseményeket, hogy egy maradandó képet hagyjon az olvasóban. Ezért neveztem a református kollégiumot egy beültetett liliomos kertnek. A teremtés történetére utalva, az Úristen az Éden kertjét adta az embernek, hogy benne lakjon, általa éljen, és az felelősséggel gondozza, ápolja. A reformáció által nekünk, marosvásárhelyieknek is adott az Úristen egy művelhető kertet, a vártemplom mai gótikus részében, a volt ferencesek kolostorában, mely akkor résziskolája volt a kolozsvárinak, ezért kapta a résziskola a Scola Particula nevet. Ennek az iskolának sorsát tekintve egy megtépázott, liliomos kertképe elevenedett meg előttem. A liliomot a szépsége és az illata teszi értékessé, míg a keresztény iskolát a hit és a tudomány. Kezdetben neves rektorok, európai műveltségű tudósok, képletesen szólva ásták fel ezt a kertet, és ültették be liliomok sokaságával, majd gondozták, s vigyáztak annak tisztaságára, illatozására. A kert egyre szebb és illatosabb. Noha az életvihara többször megtépázta. Emellett a benne növekvő és illatozó liliomok évszázadokon át gyakran a tövisek között voltak. Ennek ellenére gondozói nem hátráltak meg, ha meg nem értés, anyagi gondok, vagy éppen ellenséges erők is keserítették meg életüket, munkájukat. Említést kell tennem röviden arról is. 1718-ban Marosvásárhelyre érkeztek a Sárospatakról előzött diákok, akik egyesülve a már említett Scola Particulával együtt olyan felsőfokú intézményt alkottak, mely egész Erdély szellemi életére kihatott. Egy évszázadnyi viszonylagos nyugalom után, majd az első világháborút követő időszak viselte meg nagyon az iskola életét. A háború sem a tanárokat, sem a diákokat nem kímélte. Újra megtaposták a liliomok földjét, de lent a mélyben a gyökér megtaposottan is életben maradt. Amikor újra kihajtott, már más volt a levegő. A hegyeken túlról valami dermesztő hideg szél csapott le egész Erdélyre. 1920. november 1-én leverték a magyar címert az iskola homlokzatáról. Ennek több darabra törésében a tanárok és a diákok saját széttört lelküket látták. De még ezen túl is minden eddiginél nagyobb vihar, orkán erejű, szélvész, tépi, zuzza még mindig illatozó kertet. Az 1948-as tanügyi reform nem kiméli a nagy tekintélyű tanintézetet. Ekkor verték le a második címert az épület homlokzatáról, a Sárospatakról származó szárnyas angyalt. Ekkor nem csak felekezetiségétől fosztották meg, tudományos színvonala is veszélybe került, csak kemény harc árán sikerült megóvni, hogy ne középfokú szakiskolává degradálják. Nincs többé liliom. Idegenné, tövisessé lett az eddig illatozó élet. A liliomok 391 éves földjét mélyen feltúrták. Nincs többé református kollégium. Így telt el 46 esztendő. Egy fél évszázad, amikor 1994-ben a kultuszminisztérium a Bolyai iskola keretében engedélyezett egy református osztályt, református teológia osztály néven. Ilyen öröme régóta nem volt a marosvásárhelyi református egyházaknak. Kihajtott egy szál liliom a megtaposott földből. Igaz, még levelet sem hajtott, s már is rátapostak. Az Oktatásügyi Minisztérium vezérigazgatója ezt a református 9. osztályt áthelyezte Marosvásárhelytől a 20 kilométerre levő Nyárádszeredai mezőgazdasági liceumba. Olyan közel volt a felvételi vizsga, hogy az ügy tisztázására sem volt idő. Autós szülők segítségével sikerült kimenni Nyárádszeredába, ott megtörtént a felvételi, majd onnan természetesen azonnal visszafordultunk, hiszen még gondolatban sem merült fel az ott maradásunk. Így módon indulni nem egy kecsegtető jövő. Csak az Úristen mentette meg az ifjakat, hogy ez a kemény tüske nagyobb sebet nem ejtett. Ha már nincs helye, az egyszál liliomnak az ősi liliomok földjén, helyet kapott a legtisztább és legszentebb helyen, a Gecse utcai református templomban. Osztályteremmé lett a templom, ugyanis itt indult meg az élet, a tanítás. Itt lehet érezni a liliom első illatát. Itt érzik az ifjak, hogy valóban Isten közelében vannak. Itt kulcsolódtak össze a kezek az első imádságra. Itt csendült fel először az első hálaadó és könyörgő zsoltár. Szinte nem is lehetett volna jobb helyet találni a hit útján való elindulásra és a fenyegető tüskéktől való védelemre. Majd pár hét után jött egy megerősítés, hogy a református osztály a Bolyai Farkas elméleti liceum keretében működhet. Megnyílt tehát a kapu, de tantermet nem kapott az osztály. Ennek megoldásáról már a magyar ellenességéről elhíresült Vátra gondoskodott, ugyanis az osztályt áthelyezték az építészeti iskola központba. Úgy látszik bárhova, csak éppen a jogos helyén nem maradjon. Hiába minden közbenjárás. A megyei tanfelügyelőség és a főispáni hivatal megbízottjai kíséretében az igazgatónak az osztályt ki kellett vezetni a kapun. Ez már nagyon mélysebb a liliom életén. Itt már kötözgetni, gyógyítani kell. De az Úristen erre is adott lehetőséget. Olyan tanárok enyhítik a tövis okozta sebeket, akik maguk is szenvednek, s míg másokat gyógyítanak, maguk is gyógyulnak. A Bolyai kapuján ugyan kénytelenek kijönni az ifjak, de az építészeti szakliceumban nem érkeztek meg. Az esperesi hivatal adott helyet. Tanácstermében kezdődött el tovább a tanítás. Itt már nincs tövis, nem szúrhat a tüske, lezárult egy fél év. Ki tudja, mi lesz majd még ezután. Hiszen ilyen kálváriája nem volt még az akkor 437 éves iskolának. Már megszoktuk a körülvevő folytogatást, és mindenki tudta, diák, tanár egyaránt, hogy ránk vonatkoztatva is igaz Pál apostol bátorító szava, amikor azt mondja, mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Típortatunk, de el nem veszünk. Ezzel a hittel kezdődött a második fél év, és ezúttal újra a Bolyai liceum épületében. Említettem, hogy nem történészként jegyeztem le ezeket az eseményeket, hanem olyan szenvedő alanyként, aki jelen voltam, átéltem mindezeket az első perctől kezdve. Ekkor Marosszentkirályon voltam lelkész, amikor az esperesi hivataltól felkértek az egyházi tantárgyak tanítására. Elvállaltam. Nem tudtam, hogy mi mindent kell átélnem, de ha tudtam volna is. Én már megtanultam gyermekkoromban, hogy a feladatok előtt nincs meghátrálás. Így álltam a diákok mellé, egymást erősítettük, én őket, és ők engem. Nem tudom felejteni annak a diáklánynak határozottságát, aki azt mondta, nehogy azt reméljék, hogy innen kidobhatnak minket. Nem dobtak ki. A tüske akció ugyan nem ért véget, de töviseit már nem éreztük. Így véget ért egy iskolai tanév. Aztán eltelt 25 esztendő. Egy negyed század után idéztük fel az elindulás kálváriáját. Az iskola zsúfolásig megtelt dísztermében tartottuk a megemlékezést, azokkal a voldiákokkal, akik el tudtak jönni erre az alkalomra. Minden akkor velünk induló tanuló egy elismerő érdemdiplomát kapott, mely jelezte, hogy ez az osztály megérdemli a leghősiesebb osztály címet.
Az akkor igazgató hogyan viszonyult mindezekhez?
Anélkül, hogy nevet említenék, az igazgató végeredményben pozitív módon kezelte az ügyet. Megkapta az értesítést a minisztériumból, majd közölte az igazgatóság beleegyezését, hogy a református osztály diákjai délutáni oktatásban a Bolyai Farkas liceumban tanulhatnak. ugyanis a délelőtti oktatásban a meglevő 53 osztály minden termet elfoglalt. A későbbiekben ezért kellett, hol a díszteremben, hol egy szuterin helyiségben, hol egy konviktushoz tartozó teremben meghúzódni, de mégiscsak bent voltunk az épületben.
És hogyan fogadták mindezeket a tanárok és az osztály?
Volt egy pár tanár, akik annak idején a református kollégium diákjai voltak. Ők lelkileg közelebb érezték magukat az osztályhoz. Volt olyan tanár, aki úgy nyilatkozott, hogy kész örömbe menni ezekhez a gyerekekhez. De hallottam olyan véleményt is, akik úgy képzelték, mintha ide angyalok jöttek volna. Emiatt csalódtak. Meg kellett értetni velük, hogy ezek a gyermekek éppen olyanok, mint a többiek. Ugyanolyan háttérből érkeztek, csak egy kis más jellegű közösségbe léptek, és időre van szükség, míg az a más jelleg a keresztény lelküket át tudja itatni.
Kezdetben milyen volt az általános hangulat az osztályokban?
Erre már örömmel felelek, sőt, már feleltem is. A sok megpróbáltatás valósággal összekovácsolt az ifjakat. Olyan összhangot, olyan egységet teremtett, amit az utánuk következő osztályokban már nem tapasztaltam. Úgy látszik, kellett a megpróbáltatás, kellett a küzdelem, és kell ezután is minden ifjú életében, ahogy Madách Imre bíztat, ember küzdj, és bízva bízzál. Nyilván minden ifjúnak más és más a küzdelme. De nem teszünk jót, ha megkíméljük ezektől őket. Legyenek mellettünk, és mi legyünk mellettük. Segítsük őket, bátorítsuk, de ami az ők harcuk, az hagyjuk, hogy ők harcolják meg.
Lelkész úr, mennyire segítette az ifjakat a hitükben való növekedés?
A hit és a megpróbáltatás kölcsönösen hatnak egymásra. A hit erőt ad a nehézségek leküzdésében, míg a próbatételek erősítik a hitet. Erre pedig szükség is van. A tapasztalat is azt bizonyítja, hogy nem az az ember veszíti el a hitét, akinek sokat kell küzdenie, sokkal inkább az, akinek életében szinte minden magától megoldódik.
Az ön hite és tapasztalata szerint van-e helye a hitoktatásnak az iskolákban?
Külön kell választanom az egyházi iskolákat az állami iskoláktól. Mind a két iskola rendszerben vannak teljesen azonos tárgyak, legyenek azok reál vagy humán szakok. De ezen kívül az egyházi iskolában van plusz tantárgy, mint bibliaismeret, hitvallás, egyháztörténet, egyházi énekek, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Ezek a tantárgyak, melyek nem csak ismeretet adnak, hanem a tanulók lelkét gazdagítják. Más lesz a világnézetük, a nemzettudatuk, embertársaikhoz való viszonyuk, majd a családi életük is. Ez a lelkület a Krisztusba vetett keresztény hit, ez kellene meghatározza egész Európa lelki, etikai gondolkozását. Csak hogy éppen ez hiányzik az európai oktatási rendszerből. Nem csoda, hogy elveszőben vannak Európában a keresztény értékek.
A mai összhangban mondjuk el azt is, hogy ki foglalkozhat hitoktatással.
Ma már elmondhatjuk, hogy képzett hitoktatóink vannak. A lelkipásztorok mellett a hitoktatók tanítanak iskolákban. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a hitre való nevelés nem azonos a hitben való neveléssel. Egyszerű példát mondok. Volt hitoktatóm, aki az iskolában vallást tanított, templomba járásra ugyan bíztatta gyermekeket, de példát nem mutatott. Ugyanezt történik sok családban. Küldik a gyermekeket hittanra, kátéórára, templomba, de a szülők nem vesznek részt az Isten tiszteleteken. A gyermek előtt nincs jó példa, márpedig hitre nevelni csak hitből fakadó élettel lehet. A hit útja hitből hitbe jutás. Ezzel már azt hiszem feleltem is a kérdésre.
Igen, de ehhez a kérdéshez tartozik még az is, hogy ki járhat hittanra?
Bárki, vallástól függetlenül. Nem az a célunk, hogy a más vallásúakat meggyőzzük a mi hitünk igazsága felől, de az igen, hogy Istenhez mindenki közelebb kerüljön. Éppen ezért igyekezzünk gyermekeinket oly módon hittanra járatni, hogy ne érezzenek kényszert abban. Nehogy ellenhatást érjünk el vele. Ismertem olyan családot, mélyhitű szülőket, akik erőszakkal próbálták gyermeküket hitben nevelni. Nem ment. A hitben való élet nem ismer erőszakot. Jézus sem tett ilyet, senkit nem kényszerített az ő követésére. Akit megszólított, szeretettel hívta. Ha ezt a szeretetet érzi a gyermek, még biztatni sem kell arra, hogy hittanra járjon.
Mi történik egy hit és erkölcs tanórán?
Minden hittanórát közös imádsággal kezdünk, majd együtt énekelünk, és miután felelevenítettük az elmúlt hittanóra anyagát, ami már csak azért is fontos, mert az ismételt anyag jobban rögződik, és sokkal jobban elmélyíthető. Itt van alkalom arra, hogy az ifjakkal lelki kérdésekről beszélgessünk. Fontos, hogy egy bibliai tanítás alkalmával ne csak bizonyos ismeretet kapjon a tanuló, ami ugyan lényeges, de érezze, hogy itt róla van szó. Az a bizonyos evangéliumi tanítás neki szól, akár intő, akár példamutató módon. Amikor például arról beszél Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága, meg hogy fényik a ti világosságotok, akkor ez nem csak a tanítványoknak szólt akkor, hanem ma nekünk, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Csáki úr, mi a különbség az erkölcstan és hit és az erkölcstan között?
A vallásos nevelésben nem erkölcstan tanítunk, nem viselkedési szabályokat, például, hogy mi illik és mi nem. Noha tartalmilag beletartoznak a keresztény értékrendbe, de ezek a nem keresztény életnek is meghatározói. Ezért tanítanak a nem keresztény iskolákban erkölcstant. Mondhatnám azt, hogy közös a célja a hittannal, de a kettő mégsem egy irányba mutat. Az erkölcstan a mindennapi társadalmi élet magatartását szabályozza, míg a hittan a bibliai példákkal és tanításokkal Isten szeretetét viszi közel a gyermeki szívekhez. A különbséget az is mutatja, hogy míg az erkölcsös gyermek vagy felnőtt önerőből igyekszik illedelmes lenni, addig a keresztény hitben élő Istentől kapott erővel. Sajnos nem hallgathatom el, hogy meglazult erkölcsi világban élünk. Elég, ha kitekintünk az utcára, és látjuk azt a lazaságot, ami megmutatkozik az emberek külsején. Sokszor kérdem magamban, nincs az embereknek szégyenérzete, jó ízlése? Kérdésem, meddig kedveli az ember a mai rongyos életet? Nagyon kellene az a keresztény lelkiség, mely életformáló erejével értékesebbé teszi a mindennapunk életét.
Ön szerint hogy lehet a Bibliát tanítani?
A gyermekeknek nagyon fontosak általában a történetek, melyeket szívesen hallgatnak. Ugyanez igaz a Bibliára nézve is. Szívesen hallgatják a bibliai történeteket, különösen, ha még bizonyos eszközökkel illusztrálni is tudjuk. Napjainkban már videós vetítésekkel is találkozunk, ahol a gyermekek látják a bibliai eseményeket. Megvallom, nem vagyok híve ezeknek, mert ez szerintem leblokkálja a gyermek fantázia világát. A Biblia megismertetése nem pusztán annyit jelent, hogy néhány bibliai történetet megtanulnak a gyermekek. A hittanórákon célunk az is, hogy a gyermekek érezzék, lássák, hogy a Biblia Isten szava, Isten igéje, benne Isten szólít meg bennünket, hívogat, tanít, szeret, megbocsát, vigyáz ránk. Nagyon fontos, hogy minden gyermeknek legyen Bibliája, és olvasgassa is azt naponta.
Mégis, mire jó hittant és etikát tanulni?
Nem lehet senki számára közömbös, hogy a társadalmi életben hogyan viszonyul egyik ember a másikhoz. Erre nézve nagyon sok krisztusi példát és tanítást olvashatunk az evangéliumban. Csak egyet hadd említsek. Azt mondja Jézus, amint akarjátok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. Ez nem csak keresztény életmagatartás. Ezt vallja az általános erkölcs is. És tulajdonképpen ez kellene az egész társadalmi életet meghatározza.
Hogy lehet a hit tartalmát tanítani?
Mindenek előtt az a kérdés, mi a hit tartalma? A zsidókhoz írt levél szerint a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ezzel a bibliai megfogalmazással sokan nincs mit kezdjenek. Szeretném egy kissé leegyszerűsíteni. Vannak emberek, akik azt mondják, én hiszek Istenben, azaz tudom, hogy Isten létezik. Ezt nagyon sok embertől lehet hallani. De ez nem hit. Igazán annak az embernek van hite, aki hisz Isten szavában, Isten ígéretében, aki rá bízza magát Istenre. A 90. Zsoltár a reformátusok himnusza. Te benned bíztunk, elejétől fogva. Nem azt énekeljük, hogy te benned hittünk, hanem te benned bíztunk. Amikor Jézus a tengeren járva az éjszakai homályban megközelítette a tanítványok hajóját, azok nagyon megrémültek, amikor megpillantották őt. Jézus nem azt mondta nekik, hogy higgyetek, hanem hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Megint csak egy bibliai példát idéznék, a pogány százados kéri Jézust, hogy gyógyítsa meg az ő beteg szolgáját. De mindjárt hozzáteszi, nem vagyok méltó, hogy hajlékamba jöjj, csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Ennek a századosnak volt hite. Nem kételkedett Jézus hatalmában, rábízta magát arra, amit Jézus neki mondott, és meggyógyult a szolgája. De szögezzük le, a hit Isten ajándéka. Viszont a hitre jutásnak is van eszköze, a szó és az írás, a hirdetett íge, meg az olvasott íge. Ahogy a Biblia tanítja, a hit hallásból van, a hallás Isten ígéjének prédikálása által. Hogyan juthatok hitre? Hallgatom a prédikálást, és olvasom a Szentírást, és ugyanakkor kérem Istentől a hitnek ajándékát. A hit tartalmát illetően nem egyformán hisznek az emberek. Példának a bibliai szenvedő Jób és az őt vígasztaló barátait hoznám fel. Mind hisznek Istenben, de óriási különbség van a Jób hite és a barátai hite között. Csak Jobb tudta kimondani, én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom fölött megáll. A hit tartalmáról lehet és kell beszélni, együtt gondolkodva, akár kételkedve is. Szükség a felmerült kérdéseket tisztázni. Vannak hitbeli kérdések, melyek felől inkább az ifjak érdeklődnek. Nem szabad ezeket elkerülni. Hitet ébreszteni, hitben nevelni, igazán életpéldákkal lehet, nem sok beszéd. A sötétben botorkáló embernek sem magyarázni kell, hogy jobbra vagy balra kerülje az akadályokat, hanem mellé állni és kézen fogva vezetni.
Tiszteletes úr, szép lassan a műsoridőnk végéhez érünk. Következzen még a ma esti gondolatunk, Dietrich Bonhoeffer aggodalmát idézzük. Félek, hogy azon keresztények, akik csak egy lábbal állnak a földön, a mennyben is csak egy lábon állnak majd. Úgy látom, hozzá akar szólni a gondolathoz.
Nem tudhatjuk, legalábbis én nem tudom, hogy pontosan milyen keresztényekre gondolt a német teológus Bonhoeffer. Kik azok, akik egy lábbal állnak a földön? Viszont következtetni tudunk. Ugyanis a krisztusi parancs, képletesen szólva, két lábra állítja az embert, a szeretet két lábára. Szeresd az Urat, a te Istenedet, ez az egyik. A másik, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Csak az az ember állhat meg Isten előtt, aki két lábon áll. Isten előtt nem lehet fél lábon állni. Nem mondhatom Istennek, hogy Uram, én téged szeretlek, de sajnos nem szeretem az embereket. És fordítva azt sem mondhatom, hogy én téged nem szeretlek, Istenem, viszont az embereket, azokat nagyon szeretem. Ha Istent valóban szeretem, akkor meghallgatom ígéjét, tanítását, és azon vagyok, hogy ne csak hallgatója, hanem megtartója is legyek annak. Egyidejűleg, ha az embereket is valóban szeretem, akkor odafigyelek rájuk, igyekszem javukra, áldásukra lenni, és megnyerni őket Isten országa számára.
Csáki úr, köszönjük a beszélgetést, köszönjük, hogy velünk volt. Egy hét múlva még folytatjuk ezt a beszélgetést.
Nem tudom, mennyire volt hasznos, mennyire érdekelte a hallgatókat, mind a református kollégium sorsa, mind a hitoktatás kérdése. Az bizonyos, hogy minden nap nem találkozunk ezekkel a kérdésekkel. Gyakran tapasztaljuk, benne élünk a mindennapok világában, és nem is tudjuk, mi történik körülöttünk. Amit most elmondhattam, egy kis ízelítő volt csupán az elmúlt időszak és jelen dolgaiból. Én minden esetre köszönöm a lehetőséget, és kérem Isten áldását az Összhang munkatársainak további munkájára. Békesség Istentől!
Kedves hallgatók, a mai Összhangban ennyit tudtunk elmondani önöknek. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Csáki Károly nyugalmazott református lelkipásztor nevében is. Most azonban át kell adjuk a stúdiót, elköszönök, az Összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. További kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.